Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Iskolakezdés együtt címmel 14. alkalommal hirdetett országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyermekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is 2000 gyermeket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben, mert a családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket. A gyűjtést elindító mai sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta. A tanszercsomagokban részesülő gyermekeket a segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből választották ki. Az adományokból pedig iskolásonként 15 000 forintból személyre szóló, korosztályuknak és szükségleteiknek megfelelő minőségi tanszercsomagokat állítanak össze. Fejlesztőközpont indul sérült gyermekeket nevelő egyszülős családoknak, tudatta az egyszülős központ. Szeptembertől új, ingyenes fejlesztési lehetőség nyílik a sérült gyermekeket nevelő egyszülős családok számára a budai egyszülős központban. Az újonnan induló Csillagpont fejlesztőközpontban egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztést nyújtanak a sérült gyermekeknek, szüleiknek pedig támogatást és közösséget. A gyermekeknek 16 éves korig 6 hónapon keresztül komplex gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát biztosítanak. A katolikus Caritas Legyen Öröm az Iskola Kezdés kampányának keretében a tegnapi napon közel 100 gyermek kapott iskolatáskát és taneszközöket a Budapest Angyalföldi Szent László templomban. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjának tanszarosztó ünnepén hangsúlyozták, amikor kézbe veszik a gyermekek ezeket, jusson eszükbe az a szeretet, amivel mindezt nekik adták. Július 31-én indította el a katolikus Caritas immár nem csak az iskola kezdéshez, hanem az egész tanévhez kapcsolódó programját, melyben rászoruló családok gyermekeinek nyújtanak iskolai előmenetelükhöz segítséget. Egyrészt tanszerekkel, másrészt fejlesztéssel, tehetséggondozással, mentorálással. Az akcióban eddig már 1500 rászoruló gyermeknek tudtak segíteni, de szeretnének további ugyanennyit bevonni még a programba. Hangzott el az ünnepem. Csak nem 1,5 millióan töltöttek minőségi időt az Erzsébet táborokban 2012 óta. Az ottalvos turnusokon idén már 110 000 tudtak részt venni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítésért felelős miniszteri biztosa a Fonyódligeti táborban tartott sajtótájékoztatón. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, idén már 5 helyszínen zajlanak Erzsébet táborok. Közölte, a kiemelt partnerekkel, civil és karitatív szervezetekkel együtt odafigyelnek arra, hogy az Erzsébet táborokban minőségi pihenésben részesüljenek a tanodás nagycsaládos vagy egyszülős családok gyermekei is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a táborok lebonyolításában. Nem csak Veszprémben, hanem Szigligeten is megemlékeztek Bódi Mária Magdolna földi születésnapjáról, augusztus 8-áról. Az idei év rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy az ünnepséghez kapcsolódott egy 80 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklat is. A résztvevők a Balatonfűzfői Jézus Szíve templomnál gyülekeztek, majd egy rövid ima és tájékoztató után indultak el Szigligetre, a Balatonfűzfő Balatonakali Köveskál Kővágó Őrs útvonalon. Az út során több helyen megálltak a zarándokok imádságra, elmélkedésre. Idén minden korábbi évhez képest kevesebb gazdátlan kemping felszerelést hagytak hátra maguk után a Sziget Fesztivál résztvevői, de rekordmennyiségű sátrat, matracot és takarót adtak le a gyűjtőpontokon, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Kiemelték, hogy a szervezet 120 önkéntessel gyűjtötte össze augusztus 12-én a fesztivál zárása után azokat a felszereléseket, amelyeket a fesztiválozók nem akartak hazavinni. A gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök egy 7,5 tonnás kamiont és 4 kis teherautót töltöttek meg. Végül az időjárásról. Száraz időben lesz részünk felhők nélkül, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Oszlánci Réka étteremtulajdonossal, családi vállalkozásokról és a gasztronómiai különlegességekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek én is, és a rádió hallgatókat is.
Mesélj egy picit a gyermekkorodról és a családodról, hiszen onnan indult minden.
Így van, ez az egész vállalkozás, aminek most az élén állok, az a miskolctapolcai strandon kezdődött jóformán, amikor én még hát szinte ilyen 8-9 éves kis iskolás voltam, de hát a szüleim már akkor is a vendéglátó vállalkozásban dolgoztak, ott volt egy kis strandbüfénk, és megmondom őszintén, hogy én nagyon imádtam oda járni, mert hát egy gyereknek a nyári szünidőben a strandon élnie, az azért nagyon szuper dolog, főleg úgy, hogy miénk volt az egész strand záróra után, mert bemehettünk a medencékbe, és ott dodgyemezhettünk, csúszdázhattunk, mindent csinálhattunk, tehát tényleg egy gyereknek az álma valósulhatott meg, és ez mindennapos esemény volt nálunk, és hát napközben meg nyilván a termelésben ha tetszett, ha nem részt tudtam venni, hiszen apukámmal beszerzésre mentünk délelőttönként, délután a palacsintákat sütöttük, meg a hamburgereket, úgyhogy ebbe azért elég jól beleláttam, és nagyon nagy büszkeség volt számomra az a pillanat, amikor ebbe a strandbüfébe megengedte az apukám, illetve az anyukám is, hogy pár újdonságot, ilyen különlegesebb palacsintát létrehozhatok, és akár ki is írjuk ezt a kínálatban. Úgyhogy az egyik jelenleg is étlapon szereplő ételünk az onnan ered.
Ez azt jelenti egyébként, hogy neked a kedvenced az gyerekként is a palacsinta volt?
Nagyon szerettem, természetesen, mint minden gyermek.
Ennek a történetéről egy kicsit majd beszélünk később, viszont visszakanyarodnék így a családi vonatkozásra. Te már ugye korán belekezdtél, akkor ebbe is beletanultatok. Ez azt jelenti, hogy tanítottak titeket, jött ez magától is igazából, vagy ez hogyan alakult, és hány év volt, amire te is odaig jutottál, hogy mondjuk már önálló gondolatok jutottak eszedbe például a palacsintáról.
Gyerekként nyilván nem tanították ezt, meg nem volt az, hogy most üljünk le, és akkor vegyük át, hogy akkor mi a beszerzés, tehát ennyire hivatalos formája nem volt, de mindenhol ott voltam, és úgy benne lenni, úgy rám ragadtak az információk, végigláttam a logikáját a dolgoknak, hogy akkor hogyan szerezzük be az árut, ahhoz valami papírt adnak, ez volt a számla, akkor azzal is valamit csinálni kell, azt le kell fűzni szépen, le kell pecsételni, én pecsételhettem mindenféle dolgokat ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek ilyen így rám ragadtak, és úgy kezdtem megérteni a folyamatnak a lényegét, nyilván a strandbüfébe, illetve volt egyébként több más vendéglátó vállalkozása is a szüleimnek, abba is ott voltam, akkor már nyilván nagyobbként, de ez volt a kedvencem, mert hát ez strand volt, hát ez nagyon jó volt, és hát innen így rám ragadtak ezek a dolgok, nem mondanám, hogy tanítottak, de azért irányították, hogy miket lássak, meg nagyon örültek annak, hogy mondjuk a palacsinta pultot én átveszem, és azt saját gyerekemként kezelem.
A tanulmányait hogyan alakultak?
Törzsgyökeres miskolci vagyok, és szeretem is azt mondani, hogy lokálpatrióta vagyok. Nagyon fontos számomra Miskolc, tényleg avasi gyerekként nőttem fel, és azt is nagyon szerettem, ahogy ott felnőttem. Ott voltak a barátaim, és angol nyelvvel kezdtem el foglalkozni, ez a gimnáziumban is elkezdődött, továbbá a Miskolci Egyetemen folytattam angol nyelv és irodalomszakos tanárként végeztem, illetve mellette még egy szociológia diplomát is megszereztem, viszont már a diplomamunkám mellett nekünk megvolt az étterem, és akkor indult az egész vállalkozás, úgyhogy megvolt így az utam, és megvolt a sorom. Nem mondom, hogy szakmailag, papírozás ügyileg nekem végzettségem ez az egész vállalkozás, de azt mondom, hogy így az elmúlt 40 évnek a tapasztalata azért lehet, hogy valamit letett az asztalra, hogy van közöm hozzá.
Akkor beszéljünk a palacsintáról, mert hogy ugye ez a brand, ami az egész étterem köré épült igazából, honnan is ered, és mikor készítették el legelőször, mit tudunk ennek a történetéről?
Egyébként már az ősember is egy ilyen lapos kis lepénykét sütögetett ott magának a kőlapon, úgyhogy addig is vissza lehet vezetni ezeket a szálakat, de egyébként a palacsinta, a pancake, vagy akár a francia krép, ami nálunk is egy kicsit közelebb áll hozzánk, az mind nemzetenként változik, és egy olyan tészta, ami mindenféle töltelékkel tölthető, csavarható, tekerhető, hajtogatható, tehát egy univerzális forma. Tényleg japán palacsinta, francia palacsinta, amerikai palacsinta, mexikói palacsinta, Mexikóban nyilván a tortilla is egy kicsit hasonló, olyan hajaz rá. Úgyhogy, és hát nem is kell messze menni, hiszen a magyar gundel palacsinta az pedig igazi hungarikumnak számít, az pedig tényleg csak nálunk van.
Hogyan is kezdődött az, amikor eldöntötted, vagy döntöttétek, hogy e köré építetek éttermet, vagy étterem hálózatot igazából most már?
Megmondom őszintén, hogy ez már a sokadik vendéglátó vállalkozás volt a családban, és akartunk egy igényes helyet nyitni itt Miskolcon, és nagyon nehéz volt megtalálni hozzá a megfelelő helyszínt. Úgyhogy ennek a helyszínkeresésnek elég huzamosabb ideig ment a keresgélés, amire egy ismerős által megtaláltuk ezt a helyet, ahol most itt ülünk. Az volt a koncepció, hogy nem akartunk még egy rántott hús, sült krumplis helyet, vagy ahol tényleg csak ez a marha pörkölt galuskával van. Viszont azt tudtuk a többi vállalkozásból kifolyólag, hogy a vendégeket viszont ez laktatja jól. Tehát erre van igény, de nem akartunk egy ilyen hagyományos vonalba belemenni. És ez 2006 volt, tehát akkor még ez a nagy gasztrorobbanás, ez a gasztroforradalom még azért eléggé nem volt felkapva, tehát elég nehéz szituációba találtuk ki ezt az ötletet, de egy tematikus gasztronómiát szerettünk volna létrehozni. És akkor jött a palacsintának az ötlete, hogy hát viszont a palacsinta az, tehát ki nem szereti a palacsintát, hogyha most ezt megkérdezem egy társaságba, akkor 10 emberből tudja, hogy 9-en felteszik a kezüket, hogy igen, én szeretem a palacsintát. És hát, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk a palacsintába, az, hogyha lecsupaszítjuk, az egy tészta, az egy köretnek is megfelelő állagú dolog, és hát egy sós verzióba ugyanúgy el lehet képzelni, mint akár a kakaós vagy lekváros változatban. Úgyhogy ezzel kezdtünk el egy kicsit játszani és kreatívoskodni. És innen csavarnék vissza arra a történetre, amit már említettem a strandbüfénél, hiszen én ott megalkottam egy olyan palacsintát, ami mogyorókrémmel, banánnal van töltve, vaníliasodóval, tejszínhabbal van tálalva, és hát ez lett az Aloha palacsintáknak az eredeti 40 évvel ezelőtti válfaja, úgyhogy ezt így alkottuk meg.
Nálatok akkor édes, sós, és már úgy tudom, mindenféle palacsinta megtalálható, ezeket a recepteket hogyan sikerült kikísérletezni a szakácsokkal és az egész családdal közösen gondolkodtatok?
Most már azt tudom mondani, hogy közel 350 féle palacsintás receptúra van a tarsolyunkbe, amiből egyszerre 80 féle van az étlapon. Többet nem tudunk előállítani, mert egyszerűen fizikai lehetetlenség. Úgyhogy próbálunk a szezonalitásra rámenni, hogy pont tegnap előtt váltottunk egy étlapot, egy új séfajánlatát nyári ízekkel. De vannak olyan ételek, amiket meg nem tudunk elengedni, az meg a fő étlapon kell, hogy legyen, mert akkor a vendégeink itt lázadásban törnek ki, hogy hova Papa lett a kedvencük, ami már akár már 20 éve az étlapon van, úgyhogy vannak ilyen régi motoros palacsinták, illetve folyamatosan fejlesztjük és húzzuk az irányt. A mai trendi alkotásokon keresztül, vagy akár egy jó pofa megoldást is, ez attól függ, hogy milyen inspiráció jön. És akár a séfeknek, aki a konyhán dolgozik, akár nekem, akár édesanyámnak, aki a konyhának a teljes operatív részét vezeti, így összerakjuk a dolgokat, és ezeket a recepteket ilyen Lego formájába szoktuk összerakni. Nagyban segítenek mostanában már a social media felületei, kimagaslóan a videós tartalmaknak a dolgai, viszont egyet mindig figyelembe veszek, hogy teljes egészében mi nem másolunk semmit. Egy-egy ötletet, egy-egy alapanyagot, vagy egy hajtási technológiát lehet, hogy jópofának tartunk, és beépítünk a receptúrába, de teljes egészében érte Ctrl-C, Ctrl-V-vel másoktól mi nem másolunk, mert az nem etikus, én úgy gondolom.
És hát ettől vagytok egyediek is.
Így van. Úgyhogy egy új receptúrát pedig tényleg egy új alapanyagot, hogyha találkozok valamerre, vagy találkozunk valamerre vele, vagy akár egy beszállító behoz egy mintát, akkor elkezdünk vele agyalni, játszani, hogy erre szüksége van-e a mi rajongótáborunknak, tetszene a vendégeknek, nem tetszene, kipróbáljuk, ne próbáljuk ki, akár egy halas palacsintával kapcsolatban, hogy most például garnélarákot mártottunk palacsinta masszába, egy ilyen fokhagymás petrezselymes fűszeres palacsinta masszába, és akkor az adja például a garnélaráknak a palacsinta részét, hogy abban van kirántva. Tehát ez most a sunshine salátánknak az újdonsága, ez is nagyon jó pofa, de hagyományos értelemben palacsintákba szeretjük tölteni a fincsi ragukat.
Azok is tudnak nálatok fogyasztani, akik esetleg valamilyen ételérzékenységgel rendelkeznek?
Igen, erre 2023 novemberében kértem egy dietetikus szaktanácsadónak a segítségét, akivel közösen megalkottuk a vitalitás étlapot. Ez azt jelenti, hogy olyanok is tudnak nálunk palacsintákkal jól lakni, akik akár laktózérzékenységben, tejérzékenységben, gluténérzékenységben, avagy cukorérzékenységben szenvednek sajnos, illetve nyilván akiknek ez fontos, hogy ezek az alapanyagok ne kerüljenek bele az ételeikbe. Nyilván erre külön konyhát nem építettünk fel, tehát a tájékoztatás ez megvan, hogy ezek glutén szegény, ezek laktóz szegény ételek, tehát hogy az alapanyagok, ennek az a lényege, hogy az alapanyagok azok teljes mértékben mentesek ilyen szempontból, viszont a levegőben, a konyhai levegőben, ahogy benne van a glutén, az belekerül. És itt mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy milyen érzékenységű, milyen fokozottságú a érzékenysége, és vagy bevállalja, vagy nem így. Sokan be tudják vállalni, és nagyon-nagyon örülnek, hiszen nagyon kevés helyen tudnak ilyen helyzetbe táplálkozni, akár itt éttermi szinten, és így viszont eléjük is tud tányéron kajcsi kerülni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Oszlánci Réka étterem tulajdonossal, családi vállalkozásokról és a gasztronómiai különlegességekről beszélgetünk.
Most ugye nyilván recepteket nem szoktatok, vagy nem szabad elárulni, de én, amikor otthon próbálkozom például gluténmentes liszttel csinálni a palacsintatésztát, valahol soha nem úgy sikerült. Ennek egyébként van egy különlegesebb elkészítési módja, amit nyilván ilyenkor be kell vetni ehhez?
Az az igazság, hogy mi már nagyon-nagyon régóta saját márkás alapanyagokkal dolgozunk. Tehát nem titok, kint van a vitrínben is, megvásárolható itt az étteremben is, a palacsintát is, az amerikai palacsintát is, és a mentes palacsintákat is saját fejlesztésű palacsinta porból készítjük, amit csak nálunk elérhető, és csak számunkra készíti a gyártósor. Úgyhogy ez már nagyon-nagyon régen így működik, és nagyon elégedettek mind a klasszikussal, mind pedig ezzel a vitalitásmentes palacsintaporral. Nem érkezett panasz hozzánk ezzel kapcsolatban, úgyhogy én úgy vélem, hogy egész jól sikerült a beállítás.
Helyszínt is adtok a különböző eseményeknek. Mi az a kapacitás, amit mondjuk egy rendezvény esetében ti tudtok vállalni, illetve tudtok biztosítani?
Nagyon sokszínű rendezvény ajánlataink vannak, hiszen a kétfős romantikus vacsorától kezdve, ami egy randinak a színhelye, vagy akár a házassági évfordulót szoktak még nálunk ünnepelni gyertyafénnyel, rózsaszirmokkal, rózsabekészítéssel, akár a több száz fős lagzig is vállalunk rendezvényeket, volt már itt 120 fős esküvő is, úgyhogy a pap, a ceremóniamester, a házasságkötő, mindenki itt volt nálunk, tehát tényleg nagyon szépen meg tudtuk oldani ezt a rendezvényt is. Egyébként családi rendezvények, esküvők, diplomaosztók, ballagások, ezek mind-mind kompatibilisek nálunk, sok osztálytalálkozó van, amikor annak van szezonja. Úgyhogy ilyen több fős, akár 20, 30, 50, 100 fős rendezvényeket is nagyon szívesen bevállalunk. Karácsonyi időszakban meg természetesen a céges évvégi záró rendezvényeknek is nagyon szeretik, hogyha idehozzák a cégek a bulikat.
A női energiákat belettéve egy vállalkozásba milyen megélni ezt? Milyen volt ezt fölépíteni? Milyen ezt kívülről, belülről látni? És egyáltalán ez az érzés, ez az élmény, amit neked jelent?
Én azt mondom, hogy ez egy nagyon csajos vállalkozás, hiszen ez a színesség, ez a palacsintázás, nyilván célközönségünk is, és akár a gyerekes családok nagyon sokan, főleg így a szünidőben felkeresnek minket, mert hát a gyerekeknek mi kell más, hát a palacsinta az a kedvenc. És hát nyilván én is nagyon boldog vagyok, mert hát itt ki tudom élni a kreativitásomat. A döntéseknél, tehát akár még legyen ez egy határozott döntés, és akár HR, akár pénzügy területén, azért a női megérzés nem kell háttérbe tenni, és van, igenis van női megérzés, és van, volt már nekem is számos olyan esetben, mondjuk egy állásinterjún, hogyha beszélgetek egy új jelentkezővel, volt már olyan, hogy nem tudom miért, de nem szeretnék vele dolgozni. Uh-huh. És jött a női megérzés, és utána pedig hónapokra rá bebizonyosodott, hogy valami oknál fogva jól döntöttem, és ott volt az a női megérzés, ami nem biztos, hogy egy férfi vállalkozás esetében előjön, vagy előjöhet. És hát nyilván nekem is több kalapom van, mert hát nyilván a vállalkozást azt a nulláról építettük fel. Nyilván volt segítségem, mert hát a szüleim, illetve a bátyám is itt van a mai napig az operatív részében, illetve hát éves kisfiúnak vagyok az édesanyukája, úgyhogy ez is egy új szituáció, hát nem új szituáció, mert már 5 éve itt van velünk, de hát az anya szerep is hozzákapcsolódik ehhez az egészhez, és hát a palacsintás vállalkozásban így sokkal könnyebb mondjuk a célközönséget megszólítani.
Ha már anya szerep és gyerkőt, ő is egyébként ilyen palacsintafán, tehát ő rajta is látod már ezt, amit mondjuk magadon gyerekként láttad?
Szereti a palacsintákat, megvannak a kedvencei, és azt nagyon lelkesen kéri, illetve szeret még úgy bele csatlakozni, akár egy kis mogyorókrémmel megkenjük a palacsintát történetbe, vagy egy kis porcukrot szórjunk rá, tehát ezekben a fázisokban azért már aktívan részt vesz.
Mennyire könnyű a logisztikád mondjuk a mindennapokban, hogy itt van már egy kisgyermek, akinek azért oda kell adnod a figyelmedet, és mellette azért irányítasz is egy vállalkozást.
Azért nem mondom, hogy egyszerű volt ezt az egészet összehangolni, tehát ez egy nagy döntés volt számomra, hiszen van az egyik gyerekem, az az étterem, és van a másik gyerekem, az pedig a valós kisfiam. Nagyon nehéz volt egy új idősávot, egy új időrendet felépíteni. Nem mondom, hogy lehetetlen, de kihívások azért jelentkeztek, hogy ez most egy kicsit másabb időbeosztást igényel. Gyereknek a feladatait is azért nagy könnyebbség számomra, hogy azért anyukámra és férjemre is mindenkire rá tudom bízni.
Milyen jövőbeni tervek vannak?
2019-ben volt egy terjeszkedési hullámunk, ez Miskolcon is érvényes volt, hiszen megnyílt a rendezvényházunk, ahova a rendezvényeket terveztük. Ezt most jelenleg ez az étterem, ami étteremként is funkcionális, a rendezvényeket is oda tesszük, hát ez nyilván a keresletnek a csökkenésével ez a megoldás az, amit választottunk, és így teljesen komfortosan tudjuk prezentálni a finomabbnál finomabb palacsintás ételeket. 2019-ben egy olyan terjeszkedési hullámunk is indult, hogy Debrecenben, illetve Gyulán is egy-egy franchise partnerre megnyithattuk az éttermet, viszont ott olyan hirtelen jött ez a Covid bezárásos történet, hogy sajnos az a két étterem nem tudta túlélni ezeket a viszontagságos időszakokat. A miskolci étterem a Brennek hála túlélte, és a mai napig megmaradt a rajongótáborunk. Nyilván nincs elveszítve ez a dédelgetett álmunk, hogy a terjeszkedést visszaállítsuk, és el tudjuk juttatni a palacsintákat ezekre a bizonyos helyszínekre, viszont én úgy gondolom, hogy ennek nem most van itt az ideje, tehát ezt az egész franchise és terjeszkedős vonalat ilyen éttermi szinten parkolópályára tettük. Nyitottunk új üzletágokat ezáltal, nyilván a kiszállításnak nagyon sokan örülnek, az egy felfelé ívelő pálya, amit most mi üzemeltetünk, és az tényleg dübörög, tehát nagyon szépen fel tudtuk építeni azt az üzletágat. Saját futárainkkal dolgozunk, kollégákat vettünk fel rá, flottát építettünk, tehát nagyon szépen üzemel, hál' Istennek, és szeretik is a vendégeink, illetve egy alapanyagüzletágat is létrehoztunk, amit már említettem, saját márkás palacsintaporok, töltelékek, szörpöket árulunk, úgyhogy ezek is mind elérhetők a webshopunkban is, illetve magában az étteremben is, akár szuvenírként haza lehet vinni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Oszlánci Réka étterem tulajdonossal, családi vállalkozásukról és a gasztronómiai különlegességekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Június 21-én az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelte dr. Ternyák Csaba érsekatya a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium három végzős hallgatóját, három diakónusát, közülük Salazar Herrera Giovanni Fernándót köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Szervusz, dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Most már mondhatom azt, hogy Giovanni atya Isten hozott nálunk. Ugye te Ecuadorból származol, és 10 éve élsz itt Magyarországon. Mi az, ami megosztható a családodról, az Istennel való kapcsolatodról? Mennyire egyenes út vezetett téged a papi hivatáshoz?
Először Giovanni vagyok, már itt vagyok Magyarországon 10 éve, de az hivatásomról tudnám mondani, hogy soha nem gondoltam pap lenni, vagy soha nem volt a tervemben. Ilyen katolikus családból származom, mikor kicsi voltam, ilyen 5-6 éves, amilyen légszem, mindig jártam templomba, de csak vasárnap. De nem volt ilyen nagyon mély kapcsolat az egyházzal, lehet mondani, hanem csak vasárnapi mése és semmi más. Amikor 7 éves voltam, a szüleim belépték a neokatekumenális közösségbe, és ezáltal láttam, hogy Isten megmentette az ő házasságát, mert nekik csak polgári házasság volt, és akkor beléptek az egyházba a neokatekumenális úton keresztül, és volt az egyházi esküvője, és attól kezdtem látni, hogy más Istennel lenni, de kicsi voltam. És már amikor 10 éves voltam, már kezdtem járni a saját közösségembe, a neokatekumenális közösségbe. Jó volt lenni, mert voltak fiatalok, idősebbek, minden.
De akkor ez ugyanaz a közösség volt, ahová a szüleid jártak?
Ugyanaz a plébánia, de van régek közössége, fiatal közösségek, aki merebente van ilyen katekezi sorozat, amit csinálják evente, és lehet, hogy születi egy új közösség.
Ja, értem. Akkor ez nem korhoz kötött,
nem.
Tehát nem idősek külön és fiatalabbak,
nem.
Mint nálunk ifjúságpasztorációról beszélünk, ez nem így,
nem.
Hanem ha már régebb óta
járnak, szoktam mondani, hogy régóta jár az úton, vagy régóta nem jár az.
A katekumenátus útján, igen, akkor egy új közösség alakul, most már így értem.
Igen, és új kerültem a közösségembe, mindig jártam a Szent Eukarisztiára és a neokatekumenális úton, és találkozunk hétköznapon, kedden vagy szerdán, ilyen ige liturgia. Mindig jártam, voltak fiatalok, idősebbek, amit mondtam. Majd utána már 2013-ban érettségiztem, és akkor kezdtem tanulni már építészmérnöknek, de pont akkor a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám ő egyetemi tanár, és elküldték az egyetemből tanulni doktorátus Spanyolországba, és ugye a bátyám is én egyedül maradtunk Ecuadorban. Lehet mondani, fiatalként ilyen tökéletes életem volt, mert tehát volt pénzem, ház, kocsi, és csak tanulni kellett, úgyhogy.
Milyen furcsa, hogy ezt mondod, hogy ez a tökéletes
életem. Hát, mert ez most a fiatal, ez a fiatalok, ez ami lehet mondani, most keresnek, vagy mindenki azt szeretni, hogy nyugi az élet, mindenem van, csak csinálok, amit szeretem.
Stabil egzisztencia, de ez
igen.
Lehet, hogy nem elegendő ahhoz, hogy az ember boldog legyen.
Hát pont arról van szó, hogy én is kerestem a boldogságot mindenhol, tehát majdnem minden nap kimentem bulizni, ide-oda visszamentem, de mindig volt a közösségem, mindig tudtam visszatérni a közösségem, mindig tudtam visszatérni az egyházba. És akkor éreztem, hogy nem találom ez a boldogságot sehol, és éreztem, hogy Isten hív a misszióba, de nem különösen a papságra, hanem misszióba. De nem tudtam, hogy mi ez a... Mert ez egy karizma, ami benne van a neokatekumenális úton, hogy küldenek, vannak ilyen missziós fiatalok, vannak papok, családok, egyedül állok.
Bárki mehet misszióba, igen. Aki hívást érez,
igen.
Arra. Ezt jól gondolom, hogyha mondjuk akár egy családapaként, családanyaként én úgy érzem, hogy engem misszióba hív a Jóisten, akkor ezt csak családdal tehetem meg, vagy van, aki esetleg hátrahagyva a családját, azt mondja, hogy akkor most én egy év misszióba szeretnék valamit.
Nem, ez családként, de ez általában ilyen adunk is, de nem csak a férje vagy a feleség, hanem együtt, mert
együtt.
Egy test, az egyház, egy test, együtt döntenek, és együtt mennek misszióba. És úgyhogy akkor éreztem, hogy Isten hív, és kezdtem járni ilyen hivatás tisztászó központban, ami a neokatekumenális úton van. Ilyen vasárnapként találkoztunk fiatalokkal, kérdeztünk, hogy Isten hív, és ilyen tehát a szentírásra foglalkozunk, ilyen pár dolgokat csináljunk. És ott volt egy unoka testvérem, és 5 barátom, amik jártak a közösségekben, mert nem az én közösségemben, de mindig ott találkoztunk, és nagyon jó volt. És pont amikor voltam az egyetemen, volt ilyen barátom, aki járt a közösségbe, és mindig ott találkoztunk az egyetemen, és teljesen másból beszélgetni velem, mint egy osztálytársam az egyetemről, hogy ne látom a különbséget.
A különbséget miben érzékelted?
Hát, hogy milyen dolgokról lehet beszélni. Vele, aki ilyen, legalább Istenről, mert most akkor láttam, hogy az egyetemek nagyon kevesek beszélnek Istenről, hanem csak a megy bulizni ide-oda, vagy a tanulásról.
Hát, igen. Igazából érdekel.
Igen. Uh-huh. És milyen dologról nem tudtam beszélni senkivel, csak a barátommal. hogy kezdtem lenni a különbség, és egyszer hívták engem egy ilyen lelki gyakorláton ott Ecuadorban, ami az egész országban minden fiatalak kérzi a hívás, oda víznek, és kicsi kérdeznek, hogy éreznek a hivatás, egy kicsi látnak, hogy van-e hivatás, vagy lehetne valamit csinálni, vagy kezdeni valami a fiatalokkal. Úgyhogy akkor mindig van ez a kérdés a végén, hogy nyitott vagyok menni szemináriumba valahol a világra. És akkor láttam, hogy valóban Isten hív, és mondtam, éreztem, hogy igen, tehát csak egy igen kell látni az Istennek, és mondtam igen. És akkor mondtak a kateketek, vagyis a papok, aki ott voltak, hogy jó, most már hívunk téged egy másik lelki gyakorlatra az országba, akkor sorsornak is küldenek a szemináriumba, és úgy kerültem ide. Nem gondoltam, hogy pap leszek, vagy ilyen nagyon hirtelen volt, mert én építészmérnöknek tanultam, úgyhogy az volt nekem, ami vonzó volt.
Na, de építészmérnöknek tanultál, de befejezted az egyet?
Nem, 2 évet tanultam, és közben jöttem, igen.
Olaszország lelki gyakorlat. Van egy olyan lelki gyakorlatotok, és erre vagyok kíváncsi, hogy ez-e az, ami Olaszországban volt lelki gyakorlat, ahol kettesével küldenek titeket gyakorlatilag teljes ráhagyatkozással a Jóistenre, hogy hirdessétek az evangéliumot.
Ez kicsi más lelki gyakorlat volt, mert ez inkább ilyen inkább sorsolás, vagy a másik gyakorlat, amilyen kettesével szoktak küldeni minket, és általában mi is a szemináriumban, de ez mindig, ha valahova megyünk, vagy kimegyünk a szemináriumban, minden kettesével megyünk. Mert ez egy segítség másiknak, hogy tehát lehet, hogy most krízisben vagyok, a másik tudja segíteni. És amikor ebben a misszió kettesével, misszió semmi nélkül, ami küldenek, az is a segítség, hogy a másik segítsen. Hogy amikor már gyenge is van a másik, aki tud bátorítani, és fordítva is. Hogy
kölcsönösen tudjátok, igen, erősíteni egymást.
Igen, ez így az apostolok, ez is, ha látjuk egy kicsit a Szentírás, ő is kettesével mentek majdnem mindenhova.
Így van. Szóval ez egy picit más típusú lelki gyakorlat volt Olaszországban, igen, ahol sorsolták azt, hogy ki hová kerül misszióba.
Szemináriumba, igen.
A te nevedhez Magyarországot húzták.
Igen.
Mit tudtál te akkor Magyarországról?
Hát Budapestről tudtam valami, de pontosan, tehát hogy Magyarországon, hogy hol van, hogy mi ez, nem. Tehát Budapestről tudtam valami.
Egyből jönnöd kellett, vagy még hazatudtál?
Nem, mint később jöttem, én novemberben jöttem, az a lelki gyakorlatom szeptemberben volt, és én novemberben jöttem.
Akkor így el tudtál köszönni, igen, a családodtól igazából?
Hát már, mert a szülei Spanyolországban voltak, csak a bátyám volt otthon, úgyhogy már nem volt annyira nehéz, már egy másfél év voltam egyedül Ecuadorban, úgyhogy.
Ha vissza tudsz emlékezni, azért 10 év az azt is mondhatom, hogy elég messze van, meg azt is, hogy azért egy emberöltőhöz képest semmiség, de mi volt az első érzésed, benyomásod, gondolatod, amikor idejöttél Magyarországra, vagy idejöttél Egerbe, mert ugye az egri szemináriumban.
Hát, hogy nem értettem semmit. Angolul tudtam beszélni akkor, mert most már a második nyelven a magyar nyelv, úgyhogy nagyon sokat változott a dolog, de akkor angolul. Én amikor érkeztem a reptére, senki beszéltek angolul, de csak magyarul, minden olvasni magyar nyelven. Amikor szemináriumban is kezdtünk, mert ott is minden eukarisztia, minden napi olvasmányos imaóra, minden a magyar nyelven megy. És úgy nehéz volt, tehát először, hogy nem értem semmi, de az is volt a segítség, hogy vannak a mi szeminárium, tehát voltak már külföldiek, akik már beszéltek magyarul, fordították nekem a fontos dolgokat, de az is segít, hogy tudjam tanulni a nyelvet minden nap, ez a hallgani a magyar nyelvet, ez volt egy nagy segítség, hogy tudjam tanulni, de az volt a legnehezebb, hogy nem értettem semmi. Az első 3 hónap nem értettem semmi, mert akkor kezdtem tanulni szavakat, kicsi látni, hogy mi ez, de...
Milyennek láttad a magyar embereket? Nyitottak, befogadóak, kedvesek, vagy távolságtartóak, hűvösebbek, sok mindent mondanak rólunk.
Hát egy kicsit távolság tartanak a magyarok, hát ez érzésem, tehát ameddig nem ismernek. De ha már ismernek, nagyon nyitók és nagyon befogadó. Én ezt tapasztaltam, tehát már 10 évenként keresztül, és már nagyon sok helyeken voltam, hogy tényleg a magyarok nagyon jól tudják befogadni, nem tudom, jól érzem magamit. És szoktam mondani, hogy tehát ez, amikor én most már megyek haza látogatni a családomat, vagy valamikor, ott inkább bent itt érzem ott, és itt jobban érzem magam, tehát nem, amikor itt vagyok.
Volt lehetőséged így többször azért a 10 év alatt, hogy haza mentél?
Kidevente szoktunk menni, úgyhogy 4-szer voltam, lehet mondani, 4-szer.
Igen, az első benyomások azért meghatározóak, úgy gondolom mindig, hogyha valaki külföldön kezdi meg a tanulmányait is akár, vagy mivel így nálatok egy missziós szemináriumról, meg hosszabb távú időszakról van szó, akkor mondhatom azt, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az egész életed innétől kezdve itt fogod tölteni, mert ez
igen.
Valamilyen szinten bizonytalan. Hogy maradtok-e, maradsz-e te például itt Magyarországon?
Hát igen, de Isten ide hozott, itt maradok, amit Isten akarja. nyitok, mint missziós szeminárium is, missziós pap, szentel papok, úgyhogy nyitott vagyok is menni valahova, ahova az írsek szeretnék küldeni, ha az írsek engedi.
Ezt rábíztad a Jóistenre akkor, hogy alakul. Aki ide kerül a Redemptorist Mater missziós szemináriumba külföldi hallgatóként, egy évig csak magyarul
csak
tanul,
magyar nyelven,
hogy
igen.
Utána a teológiai tanulmányai azok könnyebben menjenek. Hogyha haladunk előre az időben, és hogy visszatekintünk erre a 8-9 évre, akkor milyen fontosabb mozzanatokat tudnál kiemelni, ami így meghatározó volt a te pappá formálódásod szempontjából, ami a szemináriumhoz kötődik?
A szemináriumhoz? Lehet mondani, mi képzésünk a mi szemináriumban nagyon, nagyon különleges, vagy nem tudom, úgy érzem, hogy ilyen családias. Én a rektorommal úgy tudnám beszélni, mintha valami családtagommal. Ez igaz, hogy van tisztelet iránta, de úgy is tudnám beszélni mindenről. Ugyanaz a segédrektor, bárki, tehát és a szemináriumban ilyen családja, egymással is úgy tudjuk beszélni, tehát ha van probléma, szoktunk valamikor ilyen beszekelni, de megbocsátjuk egymást, teljesen más, ilyen család.
Ez családiás. Egy nagy ajándék azért, meg egy kegyelem a Jóistentől, hogy megvan ez a kötetlen, meg egy szorosabb kapcsolat.
Igen, és én gondolom mindig, amikor valaki külföldi, és nincs ide a családom, és szoktam mondani, hogy ki a családom, ez a szeminárium, és a neokatekumenikus közösség, ami itt van nekem, itt Miskolcon, egy misszióegyentes közösség, ez a családom. Mert ha itt történt valami velem, valami bajban vagyok, és kell valaki beszélni, vagy valaki, nem tudom menni Ecuadorba, vagy valaki beszélni, de van ez a közösség, amikor valamikor visszafordulok hozzájuk, és ott vannak. És mindig jelen van, és lehet mondani, hogy ez is az én családom. Hát szeminárium és a közösségem nekem ez egy, lehet mondani, nagyon fontos dolog a hivatásomban is, az életemben is.
Ez a közösség, a Miskolci neokatekumenális közösség, amiről beszélsz, ott csak magyarok vannak, vagy ott is vannak külföldiek?
Nem, vannak külföldiek, igen, vannak külföldiek, egy spanyol család és egy olasz család, és 3 magyar család, aki Budapestről jöttek Miskolcra.
Azt mondtad, hogy egyrészt fontos volt a pappá formálódásod szempontjából az, hogy egy ilyen családias légkörben töltheted a szemináriumi időszakot, akár a rektorral, vagy a vicerektorral is megvolt ez a szorosabb kapcsolat, meg a miskolci közösséggel. Ezen kívül mi az, ami még úgy meghatározó volt számodra abban, ahogy most itt állsz szentelés után 1-2 héttel?
Vagy tudnám mondani, hogy Isten a szeminárium keresztül éveken alatt úgy mutatta, hogy először sokszor az elújárunk és a kateketák mindig azt hangsúlyozta, hogy fontos a szemináriumban, nem is, hogy pap legyek, vagy akarok pap lenni, először keresztény lenni, és utána Isten lassan-lassan mutat a hivatás, és ezt én tapasztaltam a szemináriumban. Mert amit mondtam, hogy én soha nem gondoltam, hogy lenni pap, hogy ez volt nagyon világos nem volt nekem, de egy igen mondtam Istennek, és Isten lassan-lassan beszélt. De is a mi szemináriumban is van ez a missziós időszak, ami 1-2 év, 3 év is küldenek egy paphoz, egy pap mellett, és ott vagyunk mellett, és nekem nagyon segített. Amikor voltam Budapesten 2 évig, a Pali Szent Vince plébánián, léptek is van átjánál, és az nagyon segített, mert nagyon sok dolog tudtam látni a papi hivatásáról. És utána visszajöttem, voltam egy évét az iskolában, és van egy eskrutínium a diakonátus előtt, és az előjáron gondoltak, hogy ha jobban nekem várni egy évet, mondta, jó, hát mert ez lehet, hogy látják dolgok, amit én nem látom, és utána beszéltem velük, és jó, és küldtem nekem Debrecenbe, és nagyon jó volt. Debrecenben voltam egy missziós közösségben is, és az nagyon jó volt, nagyon-nagyon segített nekem látni, hogy miért mindig ellenálltam, mert emberileg mindig ellenálltam az Isten akarata, az Isten tervének, mert nem volt az, amin szerettem volna.
Mert tudom, hogy ez nagyon személyes, de mégis mi az, ami ebből megosztható, hogy ez miben nyilvánult meg ez az ellenállás?
Az ellenállás, ez nekem a tanulás. Pondára mondtam, hogy én építészmérnöknek szeretem tanulni. Hát akár tudja matekot, az nem kell sokat tanulni. De amikor ide érkeztem tanulni filozófiát, teológiát, amik kell 3-4 óra ülni és tanulni, nem, ezt nekem
nem
szeretem. És úgy mondtam, hogy ezt nem szeretem, úgy tanulok eleget, hogy átmenjek, hogy legyen kész a vizsga, és kész. Mindig úgy csináltam. Inkább nem tanulok, nem csak legyen is kész. Uh-huh. Úgyhogy úgy látom, hogy ez mindig volt bennem, hogy, mert ez nem volt, amilyen akartam, mert én tehát építés minden akartam, de látom, hogy jó volt ez, az időszak, ami ezen keresztül tudtam lenni, hogy milyen képes vagyok, úgy is ki vagyok. Sokszor is tudom elállni az Isten akarata, hogy te gyenge is vagyok, hát ez, és az segítette, hogy jobban tudja ragaszkodni Istenhez, és nem csak magamban.
Nem lehet egy elbizonytalanodásból fakadó ellenállás? Te biztos voltál az elmúlt 10 évben abban, hogy a jó Isten a papi hivatásra hív?
Igen, csak nem akartam befogadni. Emberileg nekem más terve volt, tehát ez, tudtam, hogy Isten hív már, amikor ideve jöttem a szeminárium. Éveken keresztül az első éve lehet, hogy még kicsi bizonytalan voltam, de utána már kezdte lenni, hogy tényleg Isten hív.
Csak te nem akartál.
Nem úgy gondoltam, hogy ez lesz az életem. Ezért nehéz volt. Én mondom, az első 3 éve nehéz volt nekem. De én mondom, lehet, hogy én nem voltam hűséges Istenhez, de ő mindig hűséges, és mindig ott volt mellettem, és segített minden szempontból. És látom, hogy te éveken keresztül megmutat az Isten az ő terve az életemben, és ő is segít, mert egyedül nem tudna mi lenni, ha se, csak ő bele.
2 évig Budapesten voltál, ugye, ahogy említetted, és akkor 1 év Debrecen?
Debrecenben, igen.
Debrecen, és ezen kívül diákonusi év első fél évét, azt még szintén egy külső helyszínen, valahol egy gyakorlati helyen.
Igen, Encsen voltam. Ez is nagyon nagy segítség volt nekem, nagyon tetszett. Ott voltam a Gulyás Zsolt atyával, már így nagyon jól éreztem ott. Jó volt, hogy tudtam iskolában is tanítani, tanítottam a gyerekeknek. Ilyen fiatalos csoport is volt, minisztránsú csoport, hetente mentünk az öreg otthonával látogatni, ez minden nap volt valami tendő, és azt nagyon, nagyon szeretem, mert nem szeretem csak egy helyig leülni, ami mondtam, nem szeretem leülni, csak ott lenni 3-4 óra, jobban nekem ilyen mozogni, oda menni, és nagyon-nagyon segített, és nagyon tetszett ott lenni.
Segíts nekem abban, vagy javíts ki, ha nem jól gondolom, hogy igaz, hogy neokatekumenális közösséghez tartozol, ugyanakkor a szentelés után ugye valahová egy plébániára, káplánként, egy plébános mellett kapsz helyet.
Igen.
Ami azt jelenti számomra, hogy nem a neokatekumenális közösséghez hasonló közösséget kell majd létrehoznotok, vagy vezetnetek, hanem külön van. Az én fejemben ez úgy áll össze, hogy ugye nálatok, ahogy mondtad is, hogy mindenféle korosztályból vannak egy-egy közösségnek a tagjai, egy-egy plébánián pedig külön van ifjúságpasztoráció, külön van az idősebbeknek katekézis, és lehetne így bontani a csoportokat. Jól gondolom ezt, hogy neked is majd ez lesz a feladatod, és ha igen, akkor te melyik korcsoportot érzed esetleg magadhoz közelebb?
Igen, pont úgy korrekt van, tehát megyünk egy plébániához, mint egyházmai papok, megyünk plébániához, ott szolgálunk, ahova az érsek küldi, és szolgálunk a közösségnek. A fiatalokkal jobban megy a foglalkozás, de idősebbekkel is, tehát szeretem is jegyes pasztoráció, az is gondolom, hogy lehetne segíteni, de nyitott vagyok mindenre, tehát pont hála Istennek, amikor mondtam Encsen, tehát minden korosztályakkal kellett foglalkozni, mert mindenkinek van szüksége hallgatni, hogy Isten szeret, és ez szerintem ez a jó hír, ami nekünk kell vinni az emberekhez, az embereknek.
Ez így van, hogy hirdessük akár alkalmas, akár alkalmatlan minden korosztálynak. Mi azért, ha nem látjuk a környező népek hívő közösségeit, vagy ha látjuk, akkor is hajlamosak vagyunk magyar mentalitás, a panaszkodásra bármit illetően, akár azzal kapcsolatban is, hogy zömében a tapasztaltabb korúak, az idősebb korosztály vesz részt az egyházközség programjain, általában lehet nagyobb város vagy kisebb településről szó, és a fiatalokat nehéz megszólítani. Ecuadorban a te közösségedben mennyire volt az jellemző, hogy a fiatalokat el lehetett könnyedén érni?
Mostanában már egy kicsit nehezebb. Vannak fiatalok, lehet mondani, egy kicsit könnyebb nálunk. öröklődünk a szüleintől, a családunktól a vallásosság, lehet mondani, vagy a katolikus vallást, de nehéz, tehát, mert úgy is lehet, hogy járnak templomba, nincs egy milyen kapcsolat az Istennel, vagy hát megyek misére, mert szokás az a családomban. Nálunk nehéz azt tudni, hogy ki jár, és miért jár templomba, vagy milyen a kapcsolat. Mert ez igaz, hogy nagyon sok ember jön a templomba, 300, nem tudom, egy templomban egy vasárnap, de tőlük senki nem ismer egymást, csak járnak vasárnap is. Ott találkozunk.
És lehet, hogy csak megszokásból, de nem olyan mély Isten kapcsolatuk van. De akkor, ha jól értelek, ott azért nagyon sok fiatal
vannak még fiatalok, igen. Régen többen voltak, most már egyre kevesebb nálunk is.
Szerinted nálunk itt Magyarországon mi lehet megoldás? Mi az, ami segítene abban, hogy a fiatalokat el lehessen érni, és közelebb kerüljenek a Jóistenhez?
Jó kérdés. Én ami próbáltam a fiatalokkal, hogy ilyen közelebb kerülni hozzájuk. Hát az jó, fontos, hogy foglalkozunk a Szentírással, ilyen vallásos dolgokkal, de én inkább közelebb próbáltam hozzájuk menni, ilyen játékok, kezdtünk játszani, ilyen játékokban, vagy szoktunk menni focizni fiatalokkal, és más, nem csak, hogy lássák, hogy ott van a pap, hanem közel kerülni. Velük is volt már tapasztalatok, hogy fiatalok jöttek kérdezni a saját életéről. Én nem kérdeztem tőlük, hanem ő jöttek kérdezni, hogy ezt tudnám csinálni, hogy ezt tudnám megoldani. De ez már amikor belépsz egy kapcsolat velük is, de ez nehéz, mert idő is kell, foglalkozni kell velük. Ez a következő generáció, de ha nem anélkül, utána mi lesz a templomban?
Hát ez egy jó kérdés. Igen, a Jóistennek terve van velünk, kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy meglássuk, hogy mi az ő terve velünk. Minden szentelés előtt álló papnövendéknek választania kell egy papi elmondatot. A te papi elmondatod az, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Mit jelent számodra ez a jelmondat?
Ez nekem fontos mondat, vagy úgy éreztem, hogy ez a szentírás rész, ez a Jeremiás proféta, amikor Isten szól neki, és kiválasztotta őt, és látom, hogy Isten mindenkinek hív, saját neve, tehát ez úgy mondja neve, pont nem tudjuk, hogy milyen hivatásuk, vagy a papságra, vagy házasságra, valamire hív az Isten az ember. És látom, hogy Istennek van egy terve, és amikor az ember belép az Isten tervében, annyira boldogtól lenni, és annyira jótól érez maga, minden helyzetben lehet boldogan lenni, amikor az ember belép az Isten akaratába, és én is úgy tapasztaltam itt Magyarországon, hogy lehet ellenére, hogy ne hisz a nyelve, hogy nem tanultam, amit szeretném, hogy más emberekkel, hogy távol van a család, minden, de mindig annyira jó, és nagyon boldog érzem magam itt, mert látom, hogy ez az Isten terve. És látom, hogy pont is utána kicsi folytát ez az olvasmány, a Jeremiás proféta, hogy Isten teszi az ember a Jeremiás szájába az Isten szavát, hogy tudja hirdetni, hogy ő tudja mondani, ami az Isten mond. És pont arról gondoltam, hogy nem én beszéljen az embereknek, az omilien, hanem legyen Isten. Mert emberileg én mit tudnám mondani? Én nem tudnám mondani semmi. De Isten tudna szólni az embereknek egy emberken keresztül. És csak lenni jeszköz Istennek, hogy Isten tegye az ő tervét a világon, vagy az egyházban.
Én ezt kívánom számodra, Giovanni, hogy egész életedben legyél egy ilyen eszköz a Jóisten kezében, aki szavaival, tetteivel hirdetni tudja az ő igéjét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked a beszélgetést. Köszönöm szépen.
Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És minden erődből, teljes elmédből, és minden erődből, és teljes elmédből. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istened, teljes lelkedből, fiam. És a te fele barátodat, mint magadat, és a te fele barátodat, mint magadat.
Kedves hallgatóink, Salazar Herrera, Giovanni Fernando, Encsi Kaplánnal Papi Ildikó beszélgetett.
Thank you. Thank you.